Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És megint hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni. Anna, nyugdíjas tanárnő kérdezi. Egy népszerű lélektani fejtegetésben találtam az alábbi mondatot, amelyben groteszk módon jól látszik a vállal ige, mellesleg számomra irritáló jelentésváltozása.
Az mindig jó, hogyha a hallgatókat irritálja valami, mert az azt jelenti, hogy megfigyelnek valami nyelvi változást. Hát a konzervatív lelkületűeket ez irritálja, de nekünk adatokat szolgáltat. Mit mond?
Bár ezt a konzervatív lelkületet én kikérem magamnak, nekem konzervatív a lelkületem, és a jelentésváltozás engem nem tud irritálni.
Jó, mert nyelvész vagy, és ezzel foglalkozol, és tudod, hogy ennek ez a rendje.
Hát, igen. Hogy mindig is változott a jelentés, igen. Tehát a konzervatív felfogás szerint ez így van rendje.
Jó, igen.
Mondom az idézetet. A résztvevők másik egyharmada esetében azonban két teljes ponttal zuhant a boldogság szintje a babavásárlás. Bocsánat.
Laci.
A boldog...
Laci,
bocsánat.
Kérlek.
Van az utcánkban egy bolt, minden nap mellette megyek el, az a neve, hogy Baba Bolt. És az nekem, az sajnos bennem van, hogy...
Hogy ott lehet babát vásárolni. Igen.
Tehát még egyszer. A résztvevők másik egyharmada esetében azonban két teljes ponttal zuhant a boldogság szintje a babavárást követően, és a többségük nem is akart már több utód vállalására vállalkozni.
Több utód vállalására vállalkozni. Hát nem nagyon szerencsés, valóban nem nagyon szép a fogalmazás, de... Érdekes, igen.
Mi a probléma? Mert ha ugye most kijavítanánk, mint magyar tanárok a fogalmazásban, akkor azt mondanánk, hogy hát elég azt mondani, hogy nem is akart már több utódot vállalni, és akkor nem kell megismételni ezt a vállalat. De szerintem a hallgatónak nem ez a problémája.
Ugye kétszer szerepel a szó, hadd olvassam föl, tehát a mondat vége az érdekes, hogy nem akart már több utód vállalására vállalkozni. Most gondolom, nem a legutolsó szóval van a baj, tehát, hogy nem akart vállalkozni valamire, hiszen az a hagyományos használat.
Hanem az utódvállalás?
Hanem az utódvállalás, igen. Hát, igen.
És ez miért jelentésváltozás?
Igen. Végül is igazad van, nem látom, hogy...
Hát tulajdonképpen ugyanaz a jelentés, csak talán az zavarja a hallgatónkat, hogy amikor valaki... úgy dönt, hogy gyereke lesz, akkor az miért, azt miért a vállal igével fejezi ki? Egy gyermekvállalás ugye ilyen is van,
bizony.
Gyermekvállalási hajlandóság.
Bizony, bizony.
Hivatalos szövegekben is.
Bizony, igen, igen.
De hogy miért fejezzük ki ezt a vállal igével? Hát szerintem egyértelmű, hogy az egyfajta felelősséget és terhet jelent.
Igen.
Én nem érzem ezt olyan furcsának.
Tehát ha azt mondja valaki, hogy amíg nem volt fix állásom, addig nem akartunk gyereket vállalni.
Ó, abszolút.
Ugye? Hát
abszolút.
Végül is, mint ahogy más dolgokat se vállal az ember akkor, hogyha nem látja biztosítva, hogy el tudja végezni.
Úgyhogy én itt jelentésváltozást nem nagyon látok, inkább csak azt, hogy hát lehet, hogy ez egy újabb fajta kifejezés, hogy a gyermeket vállaljuk, De nem áll ellentmondásban a vállalnak a korábbi jelentéseivel.
Jó, az kétségtelen, de hát az nem nyelvi kérdés, hogy a családtervezés manapság teljesen természetessé vált a fogamzásgátlás miatt, meg hát egyáltalán a erkölcs megváltozásával, tehát hogy sok házaspár nem, vagy hát egyáltalán sok nő nem tartja természetesnek, vagy kötelezőnek, vagy automatikusnak, hogy szüljön. Hanem hát eldönti, hogy csinálja, vagy nem csinálja, és ez tényleg olyan, mint hogyha az ember egy munkát elvállal, vagy egy feladatot elvállal. Lehet, hogy ő ezt érzi furcsának, hogy a gyerekről úgy beszélünk, de hát ez tényleg így változott meg a világ, nem? Hogy a gyereket vállaljuk, hiszen azért használjuk a családtervezés kifejezést is. Ugye? Mi három gyereket tervezünk. Hát ugye ilyet lehet mondani.
Jó, én szerintem egy bizonyos értelme ez mindig így volt, csak legfeljebb ugye, mivel egybe volt kötve a házassággal, ott magát a házasságot kellett először vállalni, és utána már a többi, az persze
igen,
ment,
igen,
de
igen.
Akkor is az is egy vállalkozás
hát igen,
volt végsősorban, vagy
igen,
vállalás.
Igen, valóban.
Úgyhogy én nem látok igen, ebben igen, ilyen radikális jelentést.
Az nem szép, ahogy így fogalmazza, hogy több utód vállalására vállalkozni, hát valóban, de ez fogalmazási kérdés, én se írnám így. Jó.
Jó, Pavlovics Mirko, hallgattam az adásban a szőlő változatokról szóló részt. Ezek ugyebár ugyanazt jelentik. Na, itt én is azt mondom, hogy valóban.
Hát jó, ezek tényleg.
tájnyelvi változat az egyik a másiknak, tehát nyilván ugyanazt jelentik. Erről eszembe jutott az új-új szópár, amely nem ugyanazt jelenti, de az én kiejtésemben nincs kiejtési különbség. Vegyünk egy újat, mondom, akár testrész, akár nem régi értelemben. Vajon az írás miért különbözteti meg?
Igen, ez két teljesen különböző szó, és én is egyformán mondom.
Igen.
Tehát igen, igen. Én például azt a kifejezést, hogy újat húzni valakivel, én azt nagyon sokáig már felnőtt koromban is úgy értettem, hogy egy frisset, úgy újat. Holott megtudtam, hogy ez valahogy arról volt szó, hogy az egymás ujját húzogatták, mint valami verseny, vagy fogadás, vagy kihívás, hogy ugye ujjat húzni valakivel, tehát mint hogyha egy kötélhúzásnak állnánk neki, hogy ki győz végül is. Én mindig azt gondoltam, persze nem gondoltam végig, hogy én nem akarok ujjat húzni vele, hogy ez valahogy azt jelenti, hogy nem akarok nyitni egy új frontot a vele való küzdelemben.
Hát nézd, nem tudom, nem lehet, hogy az azzal függ össze, hogy te a gyerekkorodat a Dunántúlon töltötted nagy részt, és ott rokonságod volt, és
igen,
nem
igen.
Lehet, hogy ugye, mert a Dunántúlon van egy ilyen tendencia, hogy főleg a felső nyelvállású, tehát magas magánhangzókat, vagy évük inkább felső nyelvállásúnaknak, röviden ejtik.
I-U-Ü.
Igen.
Vagyis hüttő.
Igen.
Ugye, és nem hűtő,
és kerítés.
Kerítés.
És megnyújtják az utána következő másolhangzót.
Sőt, hát tehát, ez a szöllőre is igaz.
Hát az ugyanezt illusztrálja, pedig az nem felképzett, nem felső magánhangzó. Szóval, hogy nem lehet, hogy ezért érzed, vagy ezért lehetted ennyire. Az is kérdés egyébként, hogy amikor tő szóként, tehát alany esetben áll, akkor is eltér neked a kettőnek a hangzása, mert ott azért eklatánsabb szerintem, hogy az új, illetve új.
Hát azt mondom, hogy a tanszéken egy új embert vettünk föl.
Ó, simán. De most megint ugye rögtön egy magánhangzó követte.
Igen. És nem egy új embert vettünk föl.
Nem úgy mondod. Hát ez szerintem egy kicsit...
Te úgy mondanál?
Én úgy mondom, igen.
Mondjad.
Én új emberről beszélek.
Tényleg?
Egy új embert vettem, igen, igen. Tehát egyszerűen egy kicsit tájnyelvi beszélő vagy enyhén. De nem baj.
Igen, igen.
Szóval az a válaszunk a hallgatónak, hogy szerintem ez nem egyöntetű az országban mindenütt a kiejtése, és elképzelhető, hogy a Dunántúlon tényleg ezek egyformán hangzanak, de máshol nem. Ráadásul a helyesírás az kifejezetten nem a dunántúli nyelvjáráson alapul.
Ez igaz.
Tehát ezért is ő feltétlenül megőrzi a helyesírás ezt a két kiejtést, de én, mint aki nem vagyok különösebben keleti származású, és nem azt a változatot beszélem, nekem is különbözik az én beszédemben is ez a kettő.
Jó, tehát akkor arra a kérdésére hallgatónknak, hogy vajon az írás miért különbözteti meg, a válasz az, hogy mert az írás azt a fajta magyar kiejtést tükrözi, a kelet-magyar normát, amelyik megkülönbözteti az újat az újattól, és hát ezt kódolja bele a helyesírásba, ezért jó a rádióbemondók, meg a gondos beszédű színészek megkülönböztetik. Nagyon sok más ember, művelt emberek is, mint én, nem különböztetjük meg.
Jó, én a saját példámat azért hoztam fel, mert ezek szerint ez nem csak a keleti nyelvjárásra jellemző, hanem a középsőre is, hiszen én azt beszélem.
Igen.
Szemben más hasonló esetekkel, ahol kifejezetten a hosszú IU csak a keleti nyelvjárásban maradt meg.
Mint a kíván, kíván. Igen. Azt te hosszúval mondod?
Nem, azt én röviden mondom.
Hogy kíván, ugye?
Én kívánnak mondom.
Igen, igen. Jó, Budapest persze egy keveréke a keleti meg a nyugatinak, ahogy a legtöbb főváros a világban keveréke az ország különböző tájainak. Jó, hát reméljük, hogy ezzel megválaszoltuk. Mehetünk tovább.
Gigi nevű hallgatók azt mondja, a nagyszülőket sokan nem mamának és papának szólítják, hanem nagymamának és nagypapának.
Ez nagyon érdekes, mert...
Nekem ez a természetes.
Ugye? Azt úgy fogalmaz, hogy sokan nem mamának és papának szólítják. Én mamának és papának a szülőket nevezném. De érdekes, de...
De hallottam már nagyszülőket mamának és papának hívni, de nem mondanám, hogy ez lenne az általános. Nekem ez tűnik ritkábbnak. Persze nem végeztünk statisztikát. Mindegy, hát a hallgatóknak úgy látszik ez a természetesebb, náluk nyilván ez volt a szokás.
Eszembe jut egy igaz történet, volt egy barátommal nyaralásban, akinek volt egy nagyon öreg dédnagymamája. A dédnagymama is lejött a nyarázba, de hát inkább csak úgy üldögélt, nagyon öreg volt, de egészséges volt. És én nem vettem észre, hogy csak ő rá mondják a mama szót, és én az ő édesanyjával kapcsolatban, nem tudom, valamivel kérdeztem, hogy és a mama mit szól hozzá, kérdeztem én. Azt akartam ezzel mondani, hogy anyád mit szól hozzá. És erre rám nézett, azt mondta, mama, hát az nem szól már semmit, hát annak mindegy, az csak üldögél. És én nagyon csodálkoztam, mert az édesanyja egy aktív nő volt, és aztán rájöttem, hogy ő a mama szót kifejezetten csak a dédnagymamára használja.
Én is ismerek ilyen családot, és szerintem ez elég gyakori lehet. Természetesen nem arról van szó, hogy a dédnagymamának a magyarban a mama lenne az egyik gyakori megnevezés, hanem arról van szó, hogy itt egy generáció, a szülőknek a szóhasználata az, ami ilyenkor dominál. Ugye?
Igen, tehát igen.
A szülők hívják a dédnagymamát mamának.
Sőt, a nagyszülők valószínűleg. Igen.
És azért, hogy megkülönböztessék a nagyszülőktől, azért akkor a nagyszülőket valahogy másképp hívják.
Igen.
Tehát ez előfordul. Igen. Én is ismerek egy pont ilyen családot, ahol a mama az a dédnagymamát jelenti.
Igen, igen. És ő így folytatja, Gigi azt mondja, a nagymamát röviden Nagyinak is szólítják. Igaza
van. Ez így van.
A nagypapának van rövidített változata? Én nem tudok róla, mondja.
Hát ez nagyon érdekes.
Tényleg érdekes.
Ebből, ami igazán érdekes, az az, hogy a Nagyi az miért pont a nagymamának a rövidítése, mikor ugyanilyen erővel a nagypapát is lehetne így rövidíteni.
Igen, mert ha úgy lenne, hogy Nagy Mi,
igen,
és Nagy Pi, akkor ugye megkülönböztetődne, de valóban igen, érdekes, hogy jó, valószínűleg azért, mert a kisgyerekekkel a nagymama többet foglalkozik, mint a nagypapa, és hát
vagy
ezért
foglalkozott hagyományosan, ma már nem biztos, nem tudjuk.
Igazad igen van. De, és ezért aztán a gyerekekhez való beszédben, és aztán az ő általuk elfogadottban is, hát hogy majd a Nagyi ad neked enni, meg a Nagyi vigyáz rád, meg nem tudom. Így,
nem, ez nagyon szép elmélet, de ha ez így lenne, akkor a más nyelvekben, amelyek társadalmilag hasonló, amiket hasonló környezetben beszélnek, ott is így kéne lenni, és nem úgy van. Tehát ugye angolul a grandma és a grandpa,
igen, igen,
két
igen
különböző szó, és ez a többi európai nyelven is
van. Várj, magad alatt vágod a fát, ugyanis angolul a nagymamát nagyon gyakran csak granny-nek nevezik, ahol ugyanúgy, ugye a grand előttag, az még nem...
A granny, sem... a granny az egyértelműen a nagymamának.
És ez ugyanolyan, mint magyarul a nagy.
Igen,
tulajdonképp. Tehát úgy tűnik, hogy ugyanaz van benne. Ráadásul még az angolok a granny-t néni értelemben is használják.
Tényleg?
Igen. Tehát ha a szomszédban lakik egy kedves öreg néni, akkor ő a Granny Jones.
Yeah.
Igen.
Tehát még akkor is, ha nincsenek unokáim.
Még ha nincs, vagy ha nekem nem a nagymamám. Igen. És gondolj rá, hogy van egy fajta alma, szerintem, amit golden almának, nem, amit zöld almának hívnak, ami Új-Zélandról származik, és a nemesítők elkeresztelték Granny Smith-nek. Tehát, mintha magyarul Kovács néni almájának hívnák, Granny Smith. Ez a, ez a neve ennek az almafajtának. Hát abba tehát igaza van Giginek, hogy a nagypapának nincs rövidített változata, és hogy úgy látszik, hogy a nagy és hozzá a kis játékos i képző, az a női felmenőre vonatkozik, és ezek szerint angolul is. Igen.
Jó.
Igen.
Érdekes. Jó. Tompa Krisztián kérdezi, erre a múltkori adásban szerintem te már röviden utaltál, hogy szeretné, ha elmagyaráznák pontosan mi az a suksükölés. Úgy értem nyelvészeti szemmel. Mi a definíciója? Sokat mondogatjuk, de én legalábbis nem tudom pontosan mi az.
Hát
nyelvészeti szempontból.
Jó, a suksükölés ugye egyfajta műveletlennek tekintett beszédmód, amely az igeragozást érinti.
Annak is csak egy pici töredékét, a T végű igéknek a ragozását.
Van, mondjuk ki, hogy eleve is, tehát a suksükülés csak T végű igék használatában nyilvánul meg. Tehát mondjuk el először, hogy mikor nem nyilvánul meg, tehát mondjuk a bán ige, ott nem lehet suksükölni, mert ő nem bánja, és ő ne bánja. ugye, mert arról van szó, hogy a nem és a ne, mondjuk az egyszerűség kedvéért, után a műveltben más használunk a T végű igéknél, tehát ő nem látja, de ő ne lássa. Ugye ez a művelt használat. Most az úgynevezett suksükülés...
Tehát még egyszer tisztázzuk le. Általában nincs különbség a nem és a ne után használt ige alakok között.
Igazad
ne kérje, nem... Hogy van? Bocsánat, ott más, ugye?
Ott már pláne nincs. Jó, mondjuk ki azt is.
Ott nem kéri, ugye? Ott
nem kéri,
tehát
ne kéri.
Magyarul a kijelentő mód és a felszólító mód különbsége. Nem bánja, de bánja, és így tovább. Viszont a tévégű igéknél teljesen kivételes módon eltér a standard nyelvben a kijelentő és a felszólító módú alak.
Így van.
Mert mi volt a példád? Látja a kijelentő mód, és lássa a felszólító mód.
Most az úgynevezett suksükülés az azt jelenti, hogy a tjé, tehát a tjé alakot nem használja, és mindig csak a lássa alakot használja. Tehát maga ne lássa, és maga nem lássa, amit a művelt norma szerint nem használunk.
Most ezt hívják szigorú értelmen suksükülésnek, amikor valaki ezt a változatot beszéli, ahol azt a nagyon általános tulajdonságot, hogy nem különbözik ebben az egyes szám harmadik személy alakban, hátul képzett igéknél, mindegy, de hogy nem különbözik a kijelentő és a felszólító, ezt átviszi a tévégű igékre is,
így
amik
van.
Egy pici csoport, és így sérülékönyebb, és természetes, ez egy nagyon természetes folyamat, hogy akkor kiterjesztjük
így van.
Ezekre is.
Szabálykiterjesztés. Ugye a művelt beszédben ez valójában egy kivétel, egy alcsoport, hogy a tévégű igéknek a kijelentő és felszólító módját, vagyis hát a nem és a ne alakját megkülönböztetjük. A kevésbé művelt beszélő pedig ezt, hogy mondjam, elsöpri, és azt mondja, hogy legyen mindig egyforma.
Ádám, ezt a kevésbé műveltet így mondhatjuk ilyen informálisan, de tudományosan ez nem egészen stimmel, mert ez egy tájnyelvi vonás is ugyanakkor. Tehát Erdélyben például én művelt emberektől is simán hallom azt, hogy ezt az úgynevezett suksüköző beszédmódot, amikor nem pestiesen beszélnek, hanem egymás közt.
Igen.
Tehát vannak egészen nagy területek Magyarországon, ahol szinte kizárólag.
Székelyföldön nagyon erős ennek a használata, az igaz. Még egy alak van, és az olyan, mint a nem értjük, ne értsük. Az is ide tartozik.
Tehát az igazából csukcsükölésnek kéne hívni.
Igen,
ugye?
Tehát az a többes szám első személy, tehát a mi alakban mutatkozik meg, a magas hangrendű igéknél. Ő náluk egyébként csak
ja,
ez
hogy most
van.
Ezért mondod. Igen, de itt más különbség is van, tehát itt nem s jelenik meg, hanem cső.
Így van.
Ez olyanoknál fordul elő, ahol a T előtt egy mással hangzó van, mint az ért igében, vagy mondjuk a bánt, igen, ugye bántja, bántsa,
igen.
Nem s van, hanem cső.
Igen, igen.
Meg az ít végűeknél is, ugye tanítja, tanítsa.
Mert ott meg hosszú magánhangzó van. Igen. Az az érdekes, hogy itt a mögötte nyelvészetileg mind a két esetben egy J elem van, egy jel, ahogy nevezzük. Az egyik esetben ez a felszólító mód jele, a másik esetben a tárgyas ragozás jele. Tehát amikor mondjuk vegyük a rak igét, amely ebből a szempontból teljesen ártalmatlan, és az nem rakja, ne rakja. Ott szépen látszik, mind a kétszer a J van. Most az érdekes az, hogy a tévégű igéknél a J az egyik esetben essé vagy csévé hasonul, ugye palatalizálódik, így nevezzük, méghozzá a felszólító J. Tehát ne bontsa, ne lássa, ne értse, és így tovább. A tárgyas ragozás J-je pedig nem. Vagyis nem látja, nem bontja, jó, nem érti, hát ott az egész, ott nincs is jé. Vagyis a két...
De nem értjük, ugye, kiemeltet, hogy azért ott is van jé, csak nem a harmadik szemében.
Vagyis nagyon érdekes probléma ez a hangtan kutatója számára, hogy ugyanaz a jé, ami tényleg ugyanaz a jé, rakja, rakja. Látjuk, hogy tényleg ugyanaz. várja, várja, ugye nem várja, ne várja, és így tovább. Ugyanaz a jé, a T után kétféleképpen viselkedik, vagyis, hogy nem ugyanaz a jé ezek szerint, és akkor azt lehet mondani, hogy a felszólító jéje az hát hajlamosabb kiváltani ezt a palatalizációt, míg a tárgyas ragozás jéje a művelt beszédben nem. Vagyis a művelt beszédben tyuk-tyükölés is van, ugye látjuk, míg a, hát, a másikban ez egyszerűen nem fordul elő. Tehát aki suk-sükköl, az sohasem mondja azt, hogy látja vagy látjuk, hanem mindig lássa vagy lássuk. Most hozzátenném, hogy az egész érdekes módon egyfajta, hát hogy mondjam, egyfajta botránykővé alakult, úgy szoktuk mondani, hogy stigmatizálódott. Tehát sok más eltérés is van a standard beszédtől, ami fölött siklunk, és amit úgy nem veszünk észre. Például, hogy a szóvégi ellet elhagyjuk a felszólító módban, tehát azt mondom, hogy adjá, mennyi.
Hát, vagy a tét elhagyjuk az ért végződésben.
Így van, így van.
Rengeteg ilyen van, amit senki nem akad fenn.
És én is vidáman használom, mert nincsen stigmatizálva.
Hadd mondjam még el, hogy a Kontra Miklós vezetésével volt, hát ez már jó régen volt, de azóta nem készült hasonló egy ilyen nagy felmérés szóbeli interjúkkal, és ott megvizsgálták ezt a kérdést, és azt találták, hogy igazából a suksükölésnek, tehát ennek a bizonyos alaknak a használata az a nyelv a területtől nem nagyon függ, most leszámítva Erdély Székelyföldöt, ahol nagyon általános, de a határokon belül nem nagyon függ a területtől, és a végzettségtől sem nagyon függ az iskolai végzettségtől, hanem talán a szülők vagy a nagyszülők iskolai végzettségétől már igen.
Érdekes.
Tehát gyakorlatilag azok nem használják, akiknek már a szülei is felsőfokú végzettségűek.
Érdekes.
És még egyet nagyon gyorsan, mert kevés időnk maradt, hogy van ennek egy enyhébb változata, amit szukszükölésnek hívnak, és ami az igéknek egy még sokkal kisebb körére terjed ki, amik szt végűek. Ugye S-t. Ebből nagyon kevés van.
Ugye, igen, oszt.
Halaszt, meg ilyesmi.
Igen, igen.
Hát van belőlük azért egy pár, mert ez egyfajta képző.
Igen,
ez
igen, igen.
Abban az esetben, hogy halaszt.
Igen.
És itt ugye úgy jelenik meg, hogy osszák, meg halasszák.
Igen, igen.
Ossza és nem ossza, nem halassza.
Igen, igen.
Amit mi úgy mondunk, hogy nem osztja, nem halasztja.
Vagyis mi majd szétosszuk a pénzt.
Így van.
Igazán.
És ez úgy tűnik, hogy sokkal kevésbé van stigmatizálva, sokkal többen használják.
Igen,
ez
valóban.
Aztán végképp nagyon elterjedt a művelt népesség körében is. Kevésbé táj jellegű, vagy igen. Ilyesmi. Holott pontosan ugyanaz a jelenség, de
igen.
Persze.
Igen.
Talán azért, mert kevésbé hallatszik, vagy kevésbé prominens a különbség a kettő között, nem tudom.
És ilyen körökben lehetne ezt ábrázolni, tehát van olyan ember, aki csak szukszüköl,
nagyon
sokan de nem suksüköl.
Igen, nagyon sokan van.
Tehát azt mondja, hogy mi kiosszuk a pénzt, de azt nem mondja, hogy mi lássuk a problémát.
Hát a parlamentben rengeteg képviselő van most is, aki ezt a szukszükös alakot használja, hallom
igen,
tőlük.
De suksüköt
nem. Suksüköt nem használja.
Igen, igen, mert erősebben van stigmatizálva.
Igen, hát köszönjük szépen a figyelmet, akkor most egy picit szünetet tartunk, és jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük ismét hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt pedig Rózsahegyi Gábor készíti.
Laci,
és hallgatói kérdésekkel foglalkoztunk.
Igen, igen, én el akartam még mondani, a legutóbbi hallgatói kérdés az volt,
a suksüköléssel
hogy pontosan
volt
mi ez, és a nyelvész hát hogyan írja ezt le, vagy hogyan, hogy mondjam, kategorizálja, hogy az igaz, hogy ez a jelenség a magyar, ha egy, mint egy saktáblát képzeljük el a magyar igeragozás, akkor a 64 kockából csak az egyik kockára igaz, a tévégű, mélyhangrendű igéknek a nem felszólító, tárgyas ragozású alakjaira.
Nem egészen, mert a magas hangrendűeknek is az egyik alakja belecsúszik ebbe. Igen.
Igazad okay. Van, igazad
de
van.
De pici, mindenképpen igen. Egy pici igen. Szelet.
Ám de... Ugyanakkor igaz az, hogy statisztikailag ez hallatlanul népes, ez a kockája a saktáblának, tehát ebben a nyelvben, a magyarban nagyon sok T végű ige van, aránytalanul sok. És nem csak az alapigék, a fut, meg a lát, meg a nem tudom mi, hanem van a got-get, ugye képző, ami tévéget akar, van az it képző, ami tévéget produkál.
Az at-et, az at-et, vagy tat-tet.
A tat-tet, és így tovább. Tehát, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogyha valaki ezt a suk-suk alakot használja, akkor az feltűnik sokkal jobban. Mert érted, ha mondjuk csak a K végű igékre volna igaz ez a különbség, hát kivenné észre, mert néha-néha jön egy K végű ige, és akkor az úgy elcsúszna. De ez állandóan a szemünkre.
Hát de igen, ebben is lehet valami. Szerintem az is közrejátszik abban, hogy ebből a suk-sükközésből lett egy ilyen bűnbak, ilyen stigmatizált alak, hogy itt a suksükörő változatban két ige alak egybe csúszik, egybe esik, ugye, mert abban, hogy az, hogy tartsa, az ezen, ebben a változatban lehet kijelentő, meg felszólító módú alak is.
Így van.
És ezt nagyon nem szeretik a nyelvművelők, annak ellenére, hogy az összes többi igénél, ami nem térre végződik, ez a két alak amúgy is egybe esik, ennek ellenére itt egy a standardban létező különbség ebben a nem standard kiejtésben hát megszűnik.
Igazad van.
És ezt utálják a bandbennek az N elhagyását is, ugye, ami hát teljesen hétköznapi jelenség, és több száz éves.
És nincsen stigmatizálva.
A bandben?
Igen.
Dehogy nincs.
Hát én is használom. Nem, Laci, én is használom.
A bandben növényének az elhagyása, az hát legalábbis a művelt közönség körében, hát az valami nagy bunkóság.
Nem, az egy álstigmatizáció, írásban az egész más, igazad, de beszédben nem. Hát én és mindenki gyakorlatilag ezt használja, tehát a szobában vagyok, Sopronban lakik.
Ja, ezt mindenki használja, de aki használja, az is elítéli, azt hiszi magáról, hogy ő mindig kimondja az ent. Én ezt többször megfigyeltem.
Jó, de érdekes, de most csúszunk át a szociológiába, igen, ugye, igen. Vagy a szociálpszichológiába.
Megint meg fognak róni minket.
Igen, mert azért én azt akartam mondani, lehet, hogy nem szabatosan fejezem ki magam, hogy ami stigmatizálva van, azt én például nem használom, mert stigmatizálva van, tehát én nem mondom azt, hogy mi értsük ezt a problémát.
Ja, ez olyan, mint a nákolás, ugye?
Mint a nákolás, pontosan, tehát ugye én nem látnák ebbe semmi problémát, és így tovább. Tehát az igazi vagy az, hogy nem tudom, hogy fölejöttek már a többiek, ez is stigmatizálva van, és én nem használom. Bár igazad van, lehet egy másik, a vélekedési stigmatizáció, hogyha megkérdezzük, hogy ön mit gondol arról, hogy, akkor azt fogja mondani, hogy ez borzalmas. De az még mindig nem jelenti, hogy nem használja.
Jó, én akkor úgy fogalmazok, most akkor hagyjuk a stigmatizációt. A nyelvművelők előszeretettel köszörülik a tollukat azokon a változatokon, ahol a nem standard változat egyfajta egybeesést eredményez, igen. Mint a bandben végén a nő elhagyása, ahol babe egyformán hangzik, mint az a másik toldalék, amit babenek írunk.
Így van.
Több száz éve így van, a kettőnek ráadásul azonos az eredete, egy igen. Csomó ideig nem is volt világos, hogy ezek igen. Eltérnek egy, szóval stb.
Igen.
A suksökölésnél megint csak azt érzem, hogy azért ilyen centrális kérdés, mert hogy egybeesik utána két alak,
igen.
És ezt
igen.
Az, amit utálnak.
A nyelvművelésnek azt hiszem, hogy egy dogmája, vagy egy elve, hogy a különbségeket lehetőleg minden áron fönn kell tartani,
igen, igen,
mert az a nyelv gazdagságát mutatja.
És általában azok a változatok, amikkel ők egyáltalán nem törődnek, mint például az, hogy az ért végén a tét nem szoktuk kiejteni, ezzel ugyanúgy háboroghatnának, és szinte sosem említik meg a nyelvművelők. Tehát, ott nem, hogy, az nem vezet egybeesésre.
Igen, tehát, hogy kenyérért is le kell menni,
igen,
és
igen.
Nem kenyérért is le kell
ez
menni.
Ez is így van évszázadok óta,
igen.
De mivel nincs igen. Ér toldalék, igen, itt igen, nem okoz igen, egybeesést, igen, és igen, ezért nem törődnek igen. Vele.
Most az egy érdekes hát, kultúrtörténeti kérdés, vagy hát akár nyelvfilozófiai kérdés, hogy a nyelvművelők miért érzik úgy, hogy a különbségeket nem szabad hagyni elmosódni. Valószínűleg azért, Laci, mert azt gondolják, hogy a nyelvben mutatkozó különbségek akkor a gondolkodásunkban is megmutatkoznak, és ha én összekeverem a kijelentő és a felszólítót, akkor én valóban nem fogom többé tudni, hogy ezek micsodák. De hát ez nem így van.
Hát igen, meg amúgy, amikor az iskolában tanítjuk, meg otthon a családban tanítjuk a gyerekeinket fogalmazni, akár írásban, akár szóban, akkor valóban azt arra tanítjuk őket, hogy igényesen, lehetőleg minél hűbb módon igen. fejezzék ki a gondolatokat.
Differenciáltan.
Igen, és úgy érzik, hogyha ilyen különbségek elmosódnak nyelvileg, grammatikailag, akkor ez ennek a differenciáltságnak árt. Szerintem ez egy téves elképzelés.
Igen,
téves. De természetesen ugyanolyan választ lehet beszélni suksüközve, vagy babezve, és nem okoz fogalmi nem, zavarokat, nem, meg nem, nem, nem jelenti nem, azt, nem, hogy nem, nem. vagyunk, na most nem teszünk különbséget dolgok
azért
között.
Mondjuk el a tisztesség kedvéért, hogy az iskolai nyelvtan tanítás számunkra egyébként helytelen és káros módon valójában nem a nyelvet, hanem a gondolkodást kívánta hagyományosan pallérozni, és a nyelvet felhasználta erre a célra. Felhasználta arra, hogy megmutassa, hogy van hol és van hová, és ha van hol és van hová, mint ahogy valóban van, gyerekek, értsétek meg, gondoljátok bele, milyen szépen van a világ megcsinálva, hogy van hol és van hová, és ha véletlenül a magyar nyelven van két olyan végződés, ugye a ban és a ba, akkor ezt minden áron tartsuk meg, mert akkor majd könnyebben fogják a gyerekek ezt a különbséget megérteni.
Én szerintem ez fordítva van, de most mindegy, tyúk vagy tojás probléma. Én szerintem előbb volt az, hogy a nyelvművelők kipécézték ezt a ban-ben-ba beváltakozást, tehát mondom, több évszázados váltakozás, hogy egyformán lehet a kettőt mondani, tehát hogy mind a kettőt babenek lehet mondani.
Igen, igen.
És utána koholták hozzá ezt az ideológiát, hogy mert aki a ban-ben helyett babet mond, az a hol meg a hová különbségével se lesz tisztában. Igen. Holott ugye tudunk olyan nyelvekről, elég sok olyan nyelvről tudunk, ahol eleve nem tesznek nyelvileg különbséget a kettő között, és nem mondhatjuk, hogy fogalmilag igen, nekik igen, zavaraik lennek.
Igazad, mondjuk ugye franciául.
Franciául egyáltalán igen, nincs ugye, különbség ezek között.
A Paris, ugye
az
Párizs
ott vagy oda,
ba,
persze.
És Párizsban.
De az összes ilyen prepozícióval
na
így
de,
van.
Bocsáss meg, a magyar nyelvben is így van, ugyanis vegyük a Szolnok város nevet, és az senki sem téveszti össze, hogy Szolnokon lakik, vagy Szolnokra utazik.
Persze.
Ugyanaz az ember, aki a Sopronba lakik, és a Sopronba utazik, ott egyformán mondja. Vagyis nem látjuk, hogy a Szolnok esetében, és sok más esetben, ez megingott volna.
Hát sőt, úgy is nézhetnénk, hogy azok az emberek, akik soha nem mondják ki a band végén az end, biztos van ilyen is. Én néha talán kimondom, tehát nem igen. vagyok valószínűleg következetes. Igen. De mondjuk, hogy egy olyat, aki egyáltalán soha nem mondja ki, annak bármiféle gondolkodási problémája igen. lenne a hol és a hová megkülönböztetésével.
És a Szolnok
szóval esetében. Ez szerintem légből kapott.
Igen. Jó. Akkor ezt azt hiszem rendesen körüljártuk, és megkülönböztettük a suksükölést, ami társadalmi megítélése szempontjából egyen lejjebb van, és a szukszükölést, ami egyen följebb van, és már-már a művelt közönségben is elfogadható, vagy megjelenik.
Megjelenik. Ehhez hozzátenném, hogy szerintem nem veszik észre. Tehát ennek az lehet a legfőbb oka, hogy nem veszik észre az emberek.
Igen.
Talán kevésbé prominens, kevésbé hallatszik hangtanilag.
Igen,
tudom elképzelni. Igen. Meg egy picit ritkább is, ugye az tövégűek mégiscsak kevesebben igaz, vannak, mint igaz. A tövégűek. De a lényeg az, hogy szerintem, amikor észreveszik, akkor ugyanolyan úgy összevonják a szemöldöküket, mint a suksükölést, csak nem veszik észre.
Még hozzá szeretnék tenni valamit, ami aztán végképpen nem nyelvészet, jaj, szegény fejemnek, csak olyan érdekes, hogy az 50-es években, amikor hát a kommunista hatalom hát Magyarországot hát a markába kapta, akkor nagyon sokan, nagyon egyszerű sorból hirtelen fölemelkedtek, és lettek gyárigazgató, vagy pártvezetők, vagy katonatisztek, vagy mit tudom én, olyanok, akik a suksüköt hozták magukkal. És őket, mint követendő példát, mint új vezetőinket, mint bírálhatatlanokat állította ugye a hatalom a művelt közönség elé, aki roppant fanyalgással fogadta ezt, és aki, hogy mondjam, aki az ellenállását, vagy akár gyűlöletét a rákényszerített, és sokszor valóban méltatlan helyzettel szemben, ebben próbálta megragadni, sőt, én emlékszem, hát én akkor voltam gyerek, voltak olyanok, akik a művelt osztályokból jövet elkezdték használni Azért, hogy vonalasabbnak, pártkonformabbnak hangozzanak, mert hogy...
Én majd... ezt írásban nem, én írásból ismerem csak ezt az időszakot, írásban nem, én ezt nem láttam.
Írásban nem, de hogy elvtársak, majd megértsük, és majd meglássuk. Uh-huh. Én emlékszem, hogy hát mi ugye egy polgári család voltunk, hogy szörnyülködve kommentálták otthon, hogy hát elment az eszem, mit csinál már ez az XY, hogy felszólalt a nem tudom milyen gyűlésen, és így beszélt. Tehát valószínűleg...
A legmagasabb pártvezetők, tehát Rákosi beszédet azért én hallottam felvételről, ők ezt nem csinálták.
Ő nem csinálta, ő hát egy művelt ember volt, és nem csinálta, igazad van. Vagy hát mondhatjuk, hogy neki nem volt szüksége arra, hogy vonalasságát ezzel bizonygassa. Szóval, hogy az erős stigmatizáció lehet, hogy innen is származik. Tehát ugye a művelt, de műveltségükben megalázott, vagy megnyomorított középosztálynak egyfajta bosszúja volt ezekkel az emberekkel szemben.
Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, mert a legtöbb nyelvi babona, ugye ezt mindig megemlítjük, Szepesi Gyula könyve, jól össze vannak ezek gyűjtve, tehát ezek az teljesen alaptalan, null meg bélyegzett jelenségek. A legtöbb nyelvi babona sokkal régebbi keletű, mint az 50-es évek.
Igen,
tehát
igen.
Már Kosztolányi is sajnálatos módon
igen.
élen járt ezeknek a babonáknak a terjesztésében.
Igen, igen.
De ez, amit most mondasz, így, ha visszagondolok, könnyen lehet, hogy valóban későbbi stigmatizálás, mint ezek a korá. Jó, nagyon érdekes történet. Jó, hát akkor remélem, hogy a suksiköréssel, hogy hívták hallgatunk, ha Tompa Krisztián érdeklődését kielégítük, menjünk tovább, hát még talán én már pár kérdésre van időnk.
Igen.
Geszti Tamás mondja, megbeszélésre szeretném ajánlani az eredő főnév kétféle egymással ellentétes jelentését.
Jaj, ez nagyon jó.
Igen, ez előkerült már többször, általában nagyobb vehemenciával szokták említeni, itt nagyon visszafogott a hallgató. Matematikusok, fizikusok következményre használják. Erők eredője, vektor összeadás eredője. Mindenki más okra használja. Események közös eredője, vagyis eredete, ugye?
Aha.
Gyanítom, hogy az első lehet a régebbi, a második talán az egyházi nyelvben hajdanhonos eredendő szó óvatlan megrövidüléséből terjedt el.
Az eredendő bűn, ugye Ádám és Éva bűnbeesése.
Igen.
Igen. Megjegyzem, én legalábbis hát én a katolikust ismerem, már nem így fogalmaznak,
eredeti,
hanem áteredő bűn. Mert ugye, hogy tulajdonképp ez a lényege, hogy minden emberi lény ezt a bűnt, ezt örökli a szüleitől, és ezért van szükség a keresztségre, majd később a bérmálásra, hogy ettől hát megtisztuljunk.
Hát én azon se csodálkoznék, ha valaki eredetinek fordítaná, eredeti bűnnek, hiszen ugye originalis latinul,
van,
ami a kezdetben van ott.
Így van, így van.
Tehát az eredeti is elég hű visszaadása ennek, az eredendő ez egy furcsa alkotás.
Igen. Jó, az áteredő pedig, hát mondom, egy más jelentés felé tolja el a dolgot, ugye, mert hogy mint egy öröklődő tulajdonképp, ugye azt jelenti, furcsa szóalkotás, de hát ezt jelenti. No, de visszatérve, tehát ebben szerintem nincs igaza Geszti Tamásnak, hogy az, hogy a dolgoknak az eredője ez és ez volt, hogy ebben az egyházi szóhasználatnak volna szerepe.
Mármint ő azt mondja, hogy a második fajta, vagy újabb használat, amikor okot jelent.
Igen.
Hát egyrészt már csak azért sem, mert az egyházi szóhasználat sem azt akarja tükrözni, hogy ok, hanem csak azt, hogy... Hát egyrészt a legelején történt,
igen,
másrészt aztán, hogy
átörüklődik. Hát, hogy eredeti. Igen.
Igen. Igen. Tehát azt én se tartom valószínűleg, de hogy pontosan miből származik, én ezt nem tudom. Na most az első használat, ami hát nekünk a természetesebb, mert régebbi, ami a matematikában használatos, meg a fizikában, az szerintem egy nyelvújítási alkotás. Biztosan.
No, de jól van megalkotva, nem? Mert hát két erő van, az egyik balra húz, a másik jobbra
ered...
húz. És ami ebből ered, hogy te középre fogsz menni, ami ebből ered, az az eredő.
Igen.
Hát mint ahogy ami a háromszöget átfogja, az az átfogó. Ugye, és így tovább. Tehát ez idáig rendben van. Az érdekes az, hogy az ered és az eredet etimológiáját belelátják a közember, én is egyébként, és az eredőt, mint tulajdonképp, mint eredetet használjuk.
Igen, ez is motiválható, vagy érthető, hogyha az ember egy kicsit megértéssel fordul az embertársai felé. Tehát ők gyakorlatilag forrás értelemben használják.
Igen. Igen.
A matematikai szóhasználat az az eredmény értelemben használja, hogy ami ered a két vektorból, vagy a két...
Igen.
Ugye? Erről igen. Van szó. Az újabb szóhasználat pedig ugye, hát ahol a dolog ered...
És a forrás is ered, ugye tényleg, hol ered a Duna,
tehát
hol a Duna forrása.
Forrása, ahol azok... Na most én azt hiszem, hogy itt az ő-nek két használatáról van szó, amit belelát a beszélő közösség ebbe az eredő szóba.
Igen.
Az egyik ő az ugye a matematikai szóhasználatban, ami ezt csinálja, vagy ami ugye ered a kettőből az eredő.
Igen.
A másik, meg talán az a másik ő, ami a helyre utal nagyon sokszor, ugye mondtad a gázlót például, ugye a gázló igen. Az nem az állatra mondjuk, aki átmegy rajta, hanem igen. Ahol át lehet menni.
Igazad, meg a hágó.
Hágó, és így tovább. És igen. Szerintem ez a másik eredő, ez az, ahol a dolog ered, ahol a forrása van, aha. Azt is lehetne elvileg eredőnek
aha,
hívni.
Igen.
Ezt nem volt ilyen szó korábban, de újabban van.
Vagy az átjáró.
Igen, igen.
Tényleg érdekes.
Tehát én értem azt, hogy az eredőt lehet úgy értelmezni, mint forrás, vagy ahol a dolog ered, igen. És úgy tűnik, hogy ez a használata kezd általánossá válni, vagy megszokottá válni.
Igen. Igen.
Nincs nekem ezzel semmi problémám.
Csak az ellenkezőjét jelenti.
Kicsit az ellenkezőjét igen. Jelenti, de nagyon kevés olyan esetet tudok elképzelni, amikor ez zavar keveredés.
Na várjál, mert azt tudom mondani.
Annyira szűk az a matematikai és fizikai szóhasználat, hogy én nem nagyon tudom elképzelni, hogy tényleg összekeverjük a kettőt. Tehát én azért igen. Nem vagyok ezen kétségbe.
Tehát ha valaki a klasszikus matematikait vagy fizikait használja, akkor ilyeneket mondana, hogy a vélemények a munkahelyemen annyira széthúztak, hogy ennek az eredője az lett, hogy mindenkit kirúgtak.
Igen.
Mondjuk. Miközben az ember arra gondol, hogy a vélemények széthúzásának az eredője az, hogy eleve két különböző típusú embert vettek föl a munkahelyre, akik sose tudtak egymással kibékülni. Ugye ez volna a modern használat.
Igen, igen.
Tehát jó, el tudok képzelni példákat, ahol ez...
Ahol zavart okozhat.
De valóban a mindennapi életben nem. Tehát jól látja Geszi Tamás, hogy van ez a két jelentés, azt nem jól látja, hogy ez egyházi használatból igen. Következne.
Jó, még egy kérdés, talán Ruzsáné Cseresnyi és Mária kérdezi, ön vagy maga? És itt most nem a, bocsánat, nem a megszólításra gondol, tehát nem az udvariassági szabályok érdekelnek, mondja ő, hanem az, hogy van-e valami szabályosság abban, hogy egy-egy szóban előtagként melyiket használják. Mondjuk maga tehetetlen, de önálló.
Hú, ez nagyon jó.
Vagy öntevékeny, önfelett, de ugyanakkor magára hagyott.
Nagyon jó, erre sose gondoltam. Tényleg, hogy a maga tehetetlent nem lehetne úgy mondani, hogy
öntehetetlen.
Pedig lehetne, ugye? Nem volna azzal semmi baj.
Ő azt mondja, első ránézésre úgy tűnik, hogy az önt inkább akkor használjuk, ha valami dinamikája van a szónak, valami képességet fejez ki, a magát meg, ha elesettséggel, magánnyal kapcsolatos a dolog, tehát szerinte ez ilyen hangulati különbség.
De ő maga rögtön...
De még csak ez sem igaz, mondja ő maga, hiszen maga mutogató az nem igazán a magányos vagy az eleset.
Igen.
Szóval azt kérdezi, csak a véletlenem múlik, hogy hogyan használjuk? Érdekes az is, hogy vannak olyan szavak, amik az ön előtag nélkül nem is léteznek. Ilyen például az önfelett vagy az önbecsülés.
A becsülést még jobban el tudnám képzelni.
Igen, na most ez összetett szavaknál sokszor van, hogy összetett szavakként születnek meg, nem pedig létező szavakból vannak igen. Összerakva. Ez megint csak az iskolai oktatás szempontjából érdekes. A Bögyönben van egy kicsit az iskolai nyelvtanoktatás.
Vettük
ott
észre.
Azt állítják, hogy összetett szavak azok egyszerű szavak összerakásából származnak. A szó bármilyen értelmében hülyeség ez a...
Hiszen a nyugágy, az nem a nyug.
Meg hát mi az, hogy származnak? Tehát nem arról van szó, hogy ezek úgy ketten külön voltak, aztán egyszer csak együtt lettek. Ezek összetettként születtek meg. Jó, mindegy, hagyjuk ezt.
Jó.
Öne vagy maga, és ő arra gyanakszik, hogy a dinamikája okozza ezt, nem vagyok ebben biztos.
Én belegondoltam, olvastam ugye az ő írását, nem látom, nem, sajnos úgy tűnik, hogy véletlen. Persze van önműködő...
Én a következő, nem tudom persze az összeset végignézni, és nem, természetesen nem mentem végig rajtuk, de nekem az a benyomásom, hogy az ön előtagú összetett szavak, azok mind nyelvújításúak. Én nem találtam olyan ön előtagú összetett szót, ami régebbre ment vissza, ami nem jelenti azt, hogy nincs ilyen, hiszen nem tudom mindet végignézni. De
igen.
Ugye az önmaga az egyetlen ilyen, az nagyon-nagyon régi,
igen.
De hát azt mondják, hogy az önmaga, ön mint önálló szó, az eleve az önmagából önállósul. Tehát
így
az
van.
Volt az egésznek az eredője. Hogy
így van, így van. Tessék. Igen.
Tehát az önmagából önállósult az, hogy ön, és az, hogy ezt elkezdték összetételi előtagként használni, az szerintem egy nyelvújítási ötlet lehetett.
Így van.
Nem tudom bebizonyítani, mert nem néztem meg mindent.
Sőt, megszólításként is, ha jól tudom, Széchenyi volt az, aki javasolta, ami azóta el is terjedt, hogy az ön szócskát tényleg használjuk udvarias megszólításként, holott addig csak a maga létezett. Igen,
és a maga is valahogy furcsa módon keletkezett, mint megszólítás, de ez most nem ide tartozik egyáltalán. Tehát azért tudnunk kell, hogy az ön nagyjából hasonló dolgot jelentett, mint a maga. Az ön egyébként történetileg az ő személyes névmással függ össze, annak volt egy változata, talán képzett változata, vagy valami ilyesmi. Tehát az az N oda van rakva végre, és az ön maga volt az a leggyakoribb esetem, vagy hát ugye az ő volt az önálló alakja a személyes névmásnak, és ez együtt fordult elő azzal, hogy önmaga, hogy ő maga, saját maga,
igen,
értelemben,
igen.
És nem létezett más használata.
Értem.
Tehát ezt szerintem elővették a régiségből, igen. És elkezdték én előtt a
tehát használni. Már az, hogy önkezével vetett véget életének,
én szerintem
már
ezek
is,
már mind,
már
mind nagyon újak.
Igen.
És akkor a válaszunk Cseresnyi és Máriának csak annyi tud lenni, hogy hát ha ezt véletlennek nevezzük, hogy más korszakból származnak, akkor ez véletlen.
Hát
másrészt persze ez nem véletlen.
A mai lecsapódásban már ez nem látszik.
Már így véletlenszerűnek tekinthető, igen. De a lényeg az, hogy igen. Az ön előtagúak az újak. A magával kezdődőként sokkal kevesebb van, amennyire én így a szótárban lapozgattam. Tehát a maga kezdetű igazi összetett szavak, mint a maga a tehetetlen.
Maga kellető.
Nagyon kevesen vannak magás kifejezések, persze sokan, de amik úgy igazi összetett szónak tekinthetők, nem sokan vannak. Nem használták ezt a korábban összetételi tagként, hanem az önt vették elő erre a célra.
És az viszont elkezdett szaporodni a nyelvújítással.
Illetve, és valószínűleg azóta is.
Illetve azóta is, hát igen. Nem tudom én, önkioldó, persze, meg ilyenek, persze. Ugye? Igen.
Köszönjük szépen a figyelmet. Ennyire volt már ma időnk. Találkozunk a jövő héten. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.